Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ismét itt a teljes terjedelem, és szokás szerint a műsor elején elmondjuk azokat a témákat, amelyekről ezúttal nem beszélünk hosszabban majd magában a műsorban. Elsőként Franciaországot pillantunk.
Ahol mindig központi téma Mbappé szerződés hosszabbítása, maradása, távozása, spanyol sajtóhírek szerint rövid időn belül a Paris Saint-Germain negyedik szerződés hosszabbítási ajánlatát sem fogadta el Kylian Mbappé. A jelenlegi ugye 2022 nyarán jár le, a legutóbbi javaslat már Neymarénál is magasabb fizetést tartalmazott.
Angliában is történtek érdekes események, létrejött a Hall of Fame, amiről már régebb volt a szó, van a hírességek csarnokába be is iktatták az első két tagot, Alan Shearer, Thierry Henry helyét alig a kérdőjelezte meg bárki, és ha már egy Arsenal legendáról beszéltünk, az Arsenal szurkolói is tüntettek sok máshoz hasonlóan, de itt a Kroenke távozás mellett szóltak az érvek a szurkolóknál, és a hírek szerint lehet, hogy van is megoldás. Daniel Ek, Spotify alapító és tulajdonos az, aki átvehetné a csapatot, ő régi Arsenal szurkoló hírében áll, és korábbi legendák, mint például Dennis Bergkamp is kiálltak az ötlet és az elképzelés mellett, és erről jut eszembe, iratkozzatok fel a Spotify-on a teljes terjedelem csatornájára. És van még egy érdekes dolog itt, ami Angliában pénteken kezdődik majd, ez pedig a közösségi médiának a bojkottja. Négy napon keresztül a klubok egyetlen egy ilyen média felületen sem fognak posztolni, ezzel állnak ki együttesen az internetes zaklatás, illetve a rasszizmus ellen.
Jó hete volt a Szalaiknak a különböző bajnokságokban. A Bundesligában a múlt szerdán Szalai Ádám a Werder Bremen otthonában a 16. percben talált be, és ha már 16, pont ennyi hónap telt el a legutóbbi Bundesliga gólja óta a 33 éves csatárnak. A Werdertől a 45. percben a VAR elvette egy gólt, a második félidőben pedig hiába támadtak, Szalai gólja végül 3 pontot ért. Szalai Attila is betalált, már a harmadik gólját szerezte a török bajnokságban, az elsőt most fejjel, a Fenerbahce hátránya 3 pont a Besiktas mögött, de a lista vezetőnek még lesz egy Galatasaray elleni derbije a hátralévő 5 fordulóban.
Bizonyos, a Galatasaray a harmadik helyen áll, úgyhogy egyáltalán nem lesz még ott a bajnoki versenyfutás. Nagy szívfájdalmamról a mai adásban a Szériáról kevesebb szó esik, de azért azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy Conte a legutóbbi nyilatkozata alapján már 90% esélyt lát arra, hogy Inter megszerzi a Scudettót, ugye ezzel megtöri, hogy 9 éves már. A Juventusnak a Verona elleni győzelem vitte közelebb ezúttal a fekete-kékeket a bajnoki címhez, és még az Atalantáról is érdemes szót ejteni, amely valósággal legázolt a Bolognát 5-0-ás sikerének köszönhetően már a második a tabellán Gasperini csapata. Talán arra van a legnagyobb esély, hogy az Inter mellett az Atalanta fog bejutni a következő szezonban is megrendezendő bajnokok ligájába. Maurizio Sarrival kapcsolatban jelent meg ma a Corriere dello Sport címlapján egy érdekes információ. A római székhelyű lap úgy tudja, hogy már meg is egyezett a Friedkin család, amely ugye jelen pillanatban irányítja a Rómát Maurizio Sarrival, aki Fonsecát váltja majd a következő szezontól. Az időzítés minden esetre érdekes, mivel néhány nappal az Európa Liga elődöntő előtt, ami természetesen a szezon legfontosabb meccse, dobták be ezt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Dominikkal.
És ezúttal Márkus Ádámot, a Spiller TV kommentátorát köszöntjük nagy szeretettel, már másodszor itt a teljes terjedelemben. Egy kicsit hibrid felvétel lesz ez a mai, mert most Ádival mi egy térben vagyunk, Doma csak az online térben csatlakozott hozzánk, és majd egy kicsit később Matusz Krisztián is az online térből csatlakozik hozzánk, de remélhetőleg ez a követhetőségét a témáknak és a podcastnak nem fogja befolyásolni.
nem tudjuk megkerülni ezen a héten sem a Superligát. Noha itt ugye viszonylag hamar hanvába volt ez a kísérlet. A kérdés az, hogy ha hosszú távú hatásokról beszélünk, akkor szerinted ezek a repedések, amik először csak itt a Superligán belül keletkeztek, ezek mennyire fogják megosztani, akár hosszú távon itt a nagy kluboknak az egységét. Ami egyelőre eddig viszonylag egyértelműnek tűnt, hogy egy irányba akarnak haladni, hogy egy célért küzdenek, de hát ez most jelen pillanatban már nem ugyanaz, mint egy héttel ezelőtt.
Először is köszöntök mindenkit, én is sziasztok! Hát amíg ezek a vezetők vannak, addig meg lesznek ezek a repedések, mert ezek szerintem begyógyíthatatlan sebek, amiket már ejtettek egymással a felek. Én egy héttel ezelőtt még azt mondtam magamban, hogy minden pofon jó helyre megy, mert azért az UEFA kritikára szerintem mindannyian nyitottak vagyunk még a mostanában is, sőt, egyre inkább azok leszünk, de azért az a mód, amit választottak Perezék, az elég kontraproduktív kezd lenni, és hát lassan már majdnem mindenki elhagyta. Most úgy tűnik a süllyedő hajót, de ez nagyon nincsen még lefutva, és szerintem ahogy közeledik 2024, nem csak a klubok esetleges megszűnése miatt, amit Perez mond, hanem ugye az új VR rendszer miatt is nagyon fel fog erősödni a kritika.
Hát meg amit mondasz, hogy ez a süllyedő hajó, ez egyelőre annyira süllyed csak, hogy léket kapott. Egy kicsit lehet, hogy lejjebb került, meg ott a rekeszek elkezdenek megtelni vízzel, de befoltozható?
Hát már kívülről jönnek, akik befoltoznák, esetleg még modernebb hajót csinálnának, ugye lehet hallani a híreket. A jelenlegi embereknél nem tudom elképzelni, hogy hosszú távon együtt tudjanak működni. Annak ellenére, hogy nyilván megvan az összekötő kapocs, hogy az értékek vagy az érdekek, nyilván az utóbbi inkább. Tehát rá kellene kényszerülniük, de képtelennek érzem, hogy az összes jelenlegi főszereplő ebben a formában együtt tudjon működni.
Igen, viszont itt az angoloknál viszonylag én azt gondolom, hogy még egyszerűbb a helyzet. Ott egy gyorsabb kihátrálás történt, ott nagyjából ismerjük a népakaratot is, de...
Ott házon belül vannak a bajok.
Igen, viszont hogyha most kicsit Spanyolország felé nézünk például, elképzelhetőnek tartjátok, hogy akár egy frissen megválasztott Perez, Laporta pozíciója ettől megint olyan, mert ha jól értem, akkor azt vizionálod, hogy addig, ameddig ők vannak a színen, addig ez a megegyezés ez azért már nehezen hozható tető alá.
Hát nehezen hozható tető alá, meg pont ezt beszélgettem valakivel, hogy Perez, mondhatjuk, hogy elnöki kampánya, bár egyértelmű volt, hogy újra választják. Tudjuk egyáltalán, hogy mit gondolt a Superligáról az elnöki kampányában?
Tudjuk, Doma?
Nem. Hát ott Bartomeu volt az, aki ugye nyilatkozott még annó, hogy ő már tudja, hogy be fognak lépni, vagy hogy lesz Superliga, de az egy teljesen más dolog, és szerintem itt, ami igazán fontos, az a változásnak az igénye. Tehát, hogy ez nem fog megszűnni, és az UEFA-nak a Bajnokok Ligája terve, amit meg most már ugye ismerünk, és tudjuk, hogy lesz is, az nem tudja ezt a lyukat befoltozni.
Hát reméljük nem lesz azért, tehát hogy én még mindig hiszek és bízom abban, hogy 2024-től ezt az őrületet nem fogjuk látni.
Hát az a legjobb érve egyébként a Superliga mellett, amit ott be akarnak vezetni kávé.
Igen, így van. Csak az a baj, hogy azt nem tudjuk, hogy valójában mekkora a gond ezeknél a csapatoknál. Tehát nekem abból, hogy a Real Madrid és a Barcelona ennyire erősködik, érte, ebből úgy tűnik, hogy a spanyol csapatoknál nagy a gond. Abból viszont, hogy a Chelsea és a Manchester City például nem volt túl határozott, ők mintha csak így csapódtak volna, mint ahogy, hogyha elmegy egy társaság este inni, akkor vannak, akik csapódnak, mert ott kell lenniük. És akkor itt is a Chelsea és a City nem akart ebből kimaradni, mert hát nagy pénz van benne. Aztán amikor látták, hogy ezért ez veszélyes ez a dolog, akkor gyorsan visszatáncoltak. Ezért furcsa.
Hát a Chelsea nevét pedig ezt is tudtam mondani, hogyha emlékeztek a egyik nagyobb menő interjújában, meg a Tottenhamben is voltak gondjai azért.
Hát igen, a spanyolok meg a latinok az eredben nem annyira erősek. Itt az angoloknál, ha egy kicsit a jövőbe pillantunk, akkor mit látunk? Ugye azt látjuk, hogy Woodwardot, hát lényegében ez elsodorta. Viszont én most itt ugye tüntetnek a Glazer család, tüntetnek Kroenke ellen. Azt kicsit bevallom őszintén, esetleg Kroenke esetében látok némi esélyt arra, hogy ott valóban a nép akarat győzzön, de máshol nem annyira, hogy itt akár Abramovicsot majd elüldözünk.
Nincs előttem a kép, de a Glazerék ellen már akkor tüntetek, amikor egyáltalán felvetődött, hogy megveszi majd a Manchester United-et.
Ezek a nagy sálakkal meg a...
Hát azt most is láthattuk, meg még a sárk feliratos Manchester United mezei szurkoló. Tehát ezekben is benne van a hagyomány, meg minden. De hát ezen már túlnőtt a Manchester United. Woodward távozásával szerintem valamelyes le fog majd ez csengeni. Ugyanakkor a szakmai hatásai érdekesebbek, mert azért financiálisan nagyon ott volt a Szeren Woodward, ezzel ő szakmailag jogos kritikákat kapott, szerintem tőlünk is. De nem biztos, hogy ez olyan jó változás lesz a Unitednek, bármilyen furcsa is, ez nem gondolta valami évvel ezelőtt, ezt mondom Woodwardnal kapcsolatban.
Hát pláne úgy, hogy azért ez viszonylag jól működő Unitedről van szó.
Nem, hogy nagyon meredeket mondok azzal, hogy vagy nem is meredek igazából, ez a kérdés, hogy az 50 plusz 1, ami Németországban működik, az teljesen ki van zárva Angliában?
Teljesen.
Mike Ashley eredet vágna szerintem akkor a jövőbeli kilátásokat nézve.
Nem, hát nem erre épül a Premier League, tehát hogy ott nyilván egy struktúra részeként ez nagyon jól működik, szóval igen, jól működik Németországban, akadályoz bizonyos szintű előrelépéseket, amit láthatunk, hogy bizonyos csapatoknál, bizonyos kluboknál gátja a fejlődésnek, ugyanakkor a fenntarthatóságot sokkal inkább biztosítja.
És a Schalkét még így se tudta megmenteni.
Igen, és ettől függetlenül én pont azt nem érzem, hogy e tekintetben, még hogyha egyébként kiszámíthatóbb is a gazdálkodási, vissza akarnának lépni azok a Premier League klubok, ahol azért azt látjuk, hogy a nagyoknak, tehát például ennek a top 6-nak, amelyik csatlakozott, egyetlen egynek van angol tulajdonosa, és azért a Tottenhamről van szó. A Tottenham esetében is arról beszélünk, hogy a nemzetközi kitettsége és érdekeltsége az azért sokkal nagyobb, mint akár bármelyik német klubbénak, úgyhogy én emiatt nem látom ebben a rációt. De ha már a Tottenhamről beszéltünk, remélem nem bánjátok, hogy egy kicsit összekötöm itt a Liga Kupa döntőt a Mourinho menesztéssel, mert lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a véleménnyel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti erre mit mondtok. Nagyobb hazárdjáték volt azt a Mourinho-t kirúgni a Liga Kupa döntő előtt, aki az egymeccseknek és a döntőknek a nagy specialistája, mint esetleg azt megkockáztatni, hogy egy esetleges Liga Kupa győzelem után még nehezebb lesz őt eltávolítani.
Én azt mondom, hogy jogos Mourinho kirúgása, csak az időzítés borzasztó gáz. Tehát vagy egy hónappal korábban ki kellett volna vágni a Dinamo Zagreb elleni kiesés után az Európa Ligából, mert az egészen méltatlan volt, főleg ha megnézzük, hogy milyen összeállításon estek ki, vagy akkor meg kellett volna várni a szezon végét. Tehát szerintem ez a leggázabb, főleg annak tudatában, hogy úgy jött oda Mourinho, mint az ember, aki kupákat fog nyerni, ehhez képest, azt nem mondom, hogy megfosztották a lehetőségét, mert sokat tett azért, hogy
elvitt a lehetőségét. Tehát, hogy ezt azért nyilván nem elvitatni tőle.
Tehát az összkép rossz volt. Tehát láttuk, hogy nincsen kifutása a történetnek, vagy 99,9%, hogy nem lett volna ennek jó kifutása. Ezzel együtt ez még a Masonnel szemben sem szerencsés. Annak ellenére, hogy nem lesz megégett edző, tehát nem kap egy bélyeget, de hát ebből a helyzetből nem tudom, hogy kiosztatott volna többet szegény. Hiába volt alárendelt a csapat szerepe, nem tudom, hogy másra ez jobb lett volna. Hogyha megnézzük mondjuk Mourinho Etihad-beli meccsét, akkor nem.
Hát meg, hogyha most azt nézitek, akkor van olyan kezdőedző, és itt most tényleg nem akarok Masonra semmi rosszat mondani, mert lehet, hogy egy hihetetlen nagy tehetségnek a szemünk előtt való felnövését látjuk majd, de van olyan edző, akinek jót tesz azt, hogy azonnal a klub adott idényének legfontosabb mérkőzésén kell valami olyat húznia, a világ egyik legerősebb csapata ellen, ezt még itt zárójelben hozzáteszem, amilyen ez a Liga Kupa döntő volt. Tehát, hogy ez azért nagyon-nagyon feladat, nagyon-nagyon komoly feladat, még egy tapasztalt, meg sokat látott edzőnek, és nem, hogy egy 29 éves.
Egy esetben tudom elfogadni, és ez érvelés technikailag védhető talán, hogy Mason nem kapott kritikát. Tehát még akár, ha 5-0-ra kaptak volna ki, akkor sem valószínűleg azt mondták volna, hogy egy tehetségtelen edző. Tehát lett volna egy áldozat, de nem lett volna kivégzés.
Igen, de akkor itt merül föl, hogy akkor mi történt? Tehát konkrétan minek kellett ahhoz történnie, hogy így döntsön úgy a Lévi, hogy kiteszi Mourinho-t. Erre tudtak valami elfogadni?
Hát, az összeesküvés elmélet, hogy szerintem lehet, hogy összeesküvés gyakorlat, hogy látta befolyni már a Superliga pénzeket?
Hát ez az egyik lehetséges forgatókönyv, a másik az pedig egész egyszerűen az, hogyha úgy érezte Lévi klubvezetőként, tulajdonosként, hogy olyan repedések, olyan törés van az öltözőben, ami mondjuk lehetetlenné teszi azt, hogy itt a szezont jól fejezze be a Tottenham, akkor azonnali lépésre lehetett szükség. Ugye lehetett olvasni, hallani arról, hogy lényegében a Tottenham öltözőjéből kizárólag Harry Kane volt az, aki az utolsó pillanatig kiállt Mourinho mellett.
Hát 10 ember jövője volt kérdéses elvileg a nyáron, ami azért egy félkeret, és lehet mondani, hogy nagyon sokan nincsenek jó formában, ami edzői kérdéseket nagyon felvet, de azért ezt egy az egyben kicserélni borzasztó nehéz. És akkor, ha jól érzem, a futballromantikus Mourinho elméletet engedtük ebben az adásban, hogy ő a Szuperligával szemben felháborodott, és emiatt menesztették ezt, tehát kevesen hitték már, hogy olvastuk.
Hát, ez nyilvánvalóan, tehát ezt cáfolták is több helyen, hogy ez megtörtént volna. A lényegében a jelenlegi tudomásunk szerint az Everton elleni 2-2 tette be a kiskaput, meg azt hozatta meg azt a döntést végül is Libivel. Nagyon mosolyogta egy doma.
Nem, csak itt, ahogy fogalmaztok, az nekem nagyon tetszik. Tényleg elég furcsák ezek a dolgok, meg az, hogy szerintem ezt már lejátszottuk legalább kétszer Mourinho esetében. Tehát a Manchester Unitednél, a Chelsea-nél, amit történt vele legutóbb, azok gyakorlatilag nagyon hasonló esetek voltak.
Mielőtt itt rátérnénk a Ligakupának a kicsit hosszabb boncolgatására, kivesézésére, azt azért még mindenképpen próbáljuk megfejteni, hogy Mourinho számára mi lehet a következő lépés, mi lehet az út. Szerintem abban megegyeztetünk, hogy az angliai karrierje az lényegében ezzel most lezárult, vagy legalábbis nyilván nem akar egy Southamptonhoz elmenni, hogyha onnan majd Ralph Hasenhüttl eligazol, de azért vannak még olyan utak, amelyek esetleg rendelkezésre állhatnak. Az Internél még azért mindig nagyon szépen emlékeznek rá. Portugáliában kérdés az, hogy mondjuk neki egy Porto vagy egy Benfica akár kihívást jelenthet. Szerintem ott mind a kettő klubnál, vagy akár még a Sportingot idejében mind a háromnál felvetődhet a neve. Illetve ami számomra a leglogikusabb döntés, az a portugál szövetségi kapitányi poszt, ami egyelőre betöltött, ugye Fernando Santos gyakorlatilag címvédő csapattal megy majd neki az Európa-bajnokságnak, de én azt hiszem, hogy Mourinho válogatott szinte még mindig top edző lenne.
Top edző lenne válogatott szinte, ez szerintem is, főleg mondjuk a portugál taktikához illeszkedne Mourinho stílusa, mondjuk a 16-os Európa bajnok csapat sülődés kiesés szakaszbeli teljesítményét nézzük. A rossz tudat vagyok, ez az EB meg is adhatja az esélyt a kapitány cserére, meg hát Mourinho azért tudjuk, hogy mit mondott a szövetségi kapitányi pozícióról, de hajlamos felülbírálni a korábbi álláspontjét, ugye az Európai...
Tudjuk, hogy mit mondott a Tottenhamről is.
Igen. Annyit el kell mondjak, hogy én elfogult vagyok Mourinhoval, és számomra borzasztó látni, hogy lefele megy, hogy az én középiskolai szerelmem, akit sajnos nem 10 év után láttam, hogy most milyen állapotban van, hanem végig kísérhetem a fejlődés történetét szegényemnek, és... Tényleg rossz látni, pont a múlt héten volt egy Premier League World magazin, amiben Benny McCarthy beszél José Mourinhóról, egy dél-afrikai csatár, aki még a Portóban dolgozott vele, és olyan áhítattal beszélt róla, ami így eszembe jutatta, hogy mi az, amiért Mourinhót megkedveltem, meg sokan megkedveltük a 2000-es évek közepén, csak aztán a varázs kezd kikopni.
És az a bizonyos első 8 év Mourinho pályafutásában, ami tényleg hát elképesztő, milyen sikereket hozott, ugye 25 trófeából aztán 17-et ebben az időszakban nyert. Brutális 8 évre lebont a 17.
Két bajnokok ligája, ugye főleg a második, és pont ez egy érdekes kérdés, hogy hol hagyott maga után, ha nem is a legnagyobb nyűrt, vagy romhalmaz ki, hogyan mondja, de mondjuk az Intert is felvethetjük, egy BL színvédőként eléggé egy kiöregedett kerettel offolta magát utána. Rafa Benitez. De ez egy más ilyen probléma, mint a mostani.
Ezt akartam mondani.
Viszont itt volt egy olyan pletyka, amit még én egy lehetséges alternatívának tartok. Ugye a Celtic nem Anglia ugyan, de maradhatna ott a brit szigeteken, tehát az már egyfajta leépülést jelezne, ami szerintem jó, a portugál válogatott még egy magasabb poszt, ez teljesen más jellegű munka. A Celtic szerintem beillik a sorba, és Mourinho is elfogadná azt a kihívást.
Hát bocs, mert bármit mondasz rád, én azt gondolom, hogy a skót bajnokság az bizonyította az elmúlt években, a Celtic és a Rangers is, hogy arra tökéletesen alkalmas, hogy felhozzon edzőket, Brendan Rodgers, Gerard esetében ez szerintem egészen kiváló példa, viszont hogy Mourinho egója hogy férne be a skót bajnokság ajtaján, azt azért nem látom még.
Szerintem, én mintha olyat is olvastam volna, mert vissza is mondta ezt, szerintem a Celtic nem elég neki bármilyen gáz ezt mondani, és nyilván a Celtic egy óriási csapat Skóciában, meg az Egyesült Királyságon belül is, de Mourinho-nak a pályafutásával szerintem azért nem illeszthető be, mert a Rodgers is még azért fiatal edzőként építette újra a karrierét a Celticnél, Gerard pályakezdőként. Én Frank Lampardot inkább el tudnám képzelni a Celticnél például.
Arról nem beszélve egyébként, hogy a Celticnél teljesen érthető módon nagyon önérzetesek. A szurkolók, a klubirányítói, ugye mindig egy intézmény volt ott a skót labdarúgás intézményen belül a Celtic. Tehát, hogy az, hogy mondjuk deklaráltan akár egy José Mourinho nagyságú és kaliberű ember is ezt ugródeszkának akarja használni. Láthattuk Brendan Rodgersnél, hogy hogyan fogadták, amikor ő a Leicesterhez ment. Szóval azt szerintem mind a kettő oldalról nehéz lenne megemészteni.
Meg emlékezzetek rá, hogy a Manchester United történelmét mennyire tisztelte, amikor mondjuk egy emlékezzetek BL kiesés után megemlítette, hogy hát ő erre ővényesen ezek a helyzetekben is kivette már United-et a 16 között, aztán a Sevilla elleni kudarc volt.
De azért tökéletes az az átkötés most ide, mert ugye ezt mutatom, és ezt a mutatványt ezt most megismételte Guardiola. Mennyire volt szerintetek tudatos? Ugye, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, José Mourinho annak idején a Manchester Unitednél mutatta a 4 trófeát, és ugye itt most indokolt volt, zsinórban negyedszer nyerte meg a Liga Kupa döntőt Guardiola, és kísértetiesen ugyanaz volt a kézjel.
Hát lehet hiányzott neki az ellenfél kis padjáról. Azért sok nagy csatát megéltek már, és az utóbbi időben...
De Guardiola nem jellemző ez a trollkodás, hogyha az
öregszi. Tehát azért már, ha megnézitek, a City kis padján divatozik is, ráadnak különböző cuccokat, tehát ő is próbál bekerülni a közösségi médiába. Egyébként szerintem előnyére öregszi Guardiola sok szempontból.
De akkor ezt annak vegyük, ami volt? Vagy ez csak véletlenül, tehát pont eszébe jutott, hogy ez volt a negyedik győzelem, akkor megmutatom?
Szerintem ez egy ilyen 10 másodperces sztori, ami Guardiola életében. Aztán lehet, hogy több van benne, ezt, ha több van, azt meg fogjuk tudni alig, ha nem hamarosan a Twitterről vagy a sajtóból.
Doma, te hogy értékelted?
Hát legfőképpen sehogy, tehát azért Guardiola sem a ma született bárány, tud ő azért egy kicsit ilyen fricskát is felmutatni. Aztán lehet, hogy nagyképűvé vált most már ő is annyira, hogy minden ilyet az orra alá dörgöl a nézőközönségnek. De hát azért a négy kupát, vagy négyszer egymás után ugyanazt a kupát megnyerni, ez szerintem nem értékeljük eléggé, még hogyha ez a Liga kupa is. Tehát nem tudom, a hétvégi kispályás focikupát itt a Bikás Parkon sem könnyű egymás után négyszer megnyerni, arra is büszke lehetne az ember, nem vagy a Liga kupára.
Hát kettő megközelítésből is azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges. Ez a négy Liga kupa győzelem, ez megduplázta a Manchester City korábbi termését, ugye ez volt a 8., és ezzel utolérte a sorozatban a legeredményesebb Liverpoolt a csapat, tehát történelmített abból a szempontból is, hogy megelőzte Lobanovskit a szerzett trófeák mennyiségét is tekintve, ez volt ugye a 30. neki, Lobanovski 29-nál, és kettő olyan edző van a világtörténelemben, a futballban, aki nála több rangos trófeát szerzett. Az egyik Mircea Lucescu, akinek minden tiszteletem jár persze, de az ukrán bajnoki kupa és szuperkupa győzelem, illetve a román bajnoki cím, az talán nem vethető össze a spanyol és az angol elsőséggel, és hát ugye az a Sir Alex Ferguson áll 48-al, aki pont azt számolgattam, hogy azért még Guardiolának kellene egy ilyen 18-20 évet edzősködnie, hogy annyi, hogy akkora időtartamot öleljen föl az ő pályafutásra, és hát a jelenlegi csapatait és formáját elnézve Guardiolának nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt a 18-at nem bűti be a hátralévő időben.
De lehet egy ilyen szorzó, mint az aranycipő versenyben egyébként, hogy melyik kupa mennyit ér, és akkor be tudnánk
járni. Hányas súlyjal számolnád az ukrán elsőséget?
Másfél legyünk jó indulatúak. Egyébként Ferguszonnak volt négy skót Liga kupa győzelme például, tehát neki is a 48-ban vannak bajnokok ligányi sikerek, 16 Premier League, de azért ő is értsük jól, amit mondod, de lehajolt az apróért. Az angol Liga kupát is jó párszor megnyerte.
Figyelj, itt ez ugyanúgy felvetődhet Guardiola esetében, hogy neki 5 európai kupa győzelme van edzőként, ebből 3 európai szuperkupa. Tehát, hogy lehet itt devalválni, meg dehonestálni a szuperkupák, a ligakupák, meg ezeknek az értékét, tehát így van, oda kell jutni, tehát hogy ahhoz minimum bajnoknak vagy kupagyőztesnek kell lenned, hogy ez összejöjjön, az európai szuperkupáról ugye nem is beszélve, illetve hát a másik, ami nagyon lényeges, az pedig az, hogy itt, az, ahogy ő sorozatban gondolkodik, Liga kupa, FA kupa, bajnokok ligája, bajnokság, hogy minden évben gyakorlatilag ennyi ideig tudja versenyben tartani a Manchester City-t, és így, ahogyan, tehát hogy működnek az elképzelései, rendben vannak, az szerintem zseniális.
Annyit azért ehhez hadd tegyek hozzá, és akkor megint visszatérve a Superligára, meg itt a változásokra, hogy kicsit az az ember érzése, mint a válogatottaknál, meg a barátságos meccseknél, hogy szinte biztosnak tűnik az, hogy hétvége hétközben, hétvége ritmusban játszani kell meccseket, mert kell a pénz, mert mindenki a pénzre hajt. És ugye 2024-ben elkezdődik a Bajnokok Ligája abban a svájci rendszerben, amit ugye belengedtek most már, akkor valószínűleg a ligakupának lőttek. Tehát ez a ligakupa, ez kicsit olyan ennek tükrében számomra, mint hogyha ez ilyen kitöltő lett volna az őszi idényben, ott, ahol nincsenek még Bajnokok Ligája meccsek, és ez meg elveszi az értékét, tehát annak tükrében, hogyha 2024-től tényleg az lesz, hogy eltűnik a ligakupa azért, mert ott azokban az időpontokban BL meccset játszanak, tehát akkor már nem lesz ez a sorozat, és ebből a szempontból meg gyakorlatilag ilyen barátságos meccseknek is nevezhetnénk őket, főleg, hogyha tudjuk, hogy mennyit és hogyan forgatnak itt csapatot az itt játszó PL és BL résztvevők.
Van viszont egy másik aspektus, hogy akkor egy megszerezhető kupával kevesebb lenne, és most beszéltünk XX-ről, de hát vannak még feltörekvő csapatok, Leicester, Everton, stb., ki tudja még mi lesz addig. Nem biztos, hogy érdekük, hogy egyel kevesebb kupáját menjenek. Tehát azért ez egy sikerkommunikációban nagyon jól tud jönni.
Hogyne, meg még egy nagyon kis apróságot, és akkor szerintem ezzel kicsit át is nyargalhatunk a Premier League-re is. Amit szerintem nagyon fontos leszögezni, hogy oké, ott van a Manchester United, ott van a Manchester City, ott van a Chelsea, óriási kerettel, nagyon minőségi labdarúgókkal teletömött csapatok ezek, de azt a versenyhelyzetet, amit egyébként Guardiola ki tud alakítani a csapaton belül, azt a tervszerűséget, ahogyan cserélgeti, rotálja ezeket az embereket, azt a tudatosságot én nem vélem felfedezni. Most Tuchelnél, amióta a Chelsea-nél van, valami hasonlót lehet látni, de azért az, hogy ez ilyen harmonikusan működjen, és nem feltétlenül látsz, hallasz sértődött játékosokat emiatt, az mindenképpen egy erény.
Van egyrészt a keretminőség, másrészt szerintem a bátorság is benne van ebben, mert azért ezeket a sztárokat ilyen formában rotálni, tehát mondjuk egy Sterlinget is beforgatni ebbe, azért azt nem biztos, hogy minden edzőbe vállalnát. Láthatjuk azért Harryként, hogy milyen meccseken kellett játszania, hogy a Tottenhamre rácsatlakozunk, de más együtteseknél is. Hát Werner ugye az FA kupában lőtte a legutóbbi gólját még február előtt. Nyilván tudom, milyen formába kerüljön, de mondjuk tipikus ezek azok a meccsek, akkor nem biztos, hogy mindig a legjobbakat kéne játszatni. Guardiolán kívül ezt nem mindenki vállalja be, vagy úgy csinálja, mint mondjuk néha Klopp, hogy már olyan szinten B csapatot küld ki, hogy az sem egészséges.
Igen, hát itt ezért is nagyon könnyű innen átkötni a Liverpoolra, mert azt láthatjuk, hogy bármivel próbálkozik Jürgen Klopp, nagyon nyerte ezt a Newcastle-i meccset is. De vajon jó döntés volt-e az, hogy akkor, amikor forgatod a csapatot, akkor, amikor egyébként ilyen fontos bajnokikat játszol, akkor úgy küldesz pályára minden támadódat az első pillanattól kezdve, hogy ezzel lényegében kizárod a strukturális változtatás lehetőségét meccs közben?
Hát a mellékátábra alapján lehetett volna jó döntés, mert te nagyon nyerte a Liverpool a meccset, és hülyén hangzik, amit mondok, de lehet, hogy már annyira agyon nyerte, hogy egyszerűen nem hitt el itt a Newcastle egyenlített, és sem a védelemre gondolok, de a támadósorban egészen hitvány volt, amit csinált, és benne van Mané szegény, én nagyon szimpatizálok fel, amikor a betört telefonjával ment, emlékeztek. Tehát emberi értékeit imádjuk, de ez a mostani forma, ez tényleg lesújtó szegénynél, tehát ez is benne van, meg az is, hogy egy nullánál sem úgy kellett menni a csapatnak, mint hogyha mondjuk lett volna 5 Newcastle zicser, és akkor azt érzed, hogy hú, azonnal ki fognak ezek egyenlíteni. Ez pedig nagyon szimbolikus volt az a második gól, amit végül megadtak, és valahol az egész szezonját megmutatja a poolnak.
Most itt az első góllal kapcsolatban bennetek nem vetődött fel azt, hogy amikor ott elvették a 92. percben Callum Wilson gólját, ugye kezdezés miatt ismerik a szabályt, tudjuk, hogy így van, de a 11-es szabályánál nincsen benne az, hogy nem érhet a kezéhez a labda. Mi a fenéért nem volt az büntető, hogyha visszanézték a videóról, miközben Kabak szétrúgta a lábát Callum Wilsonnak?
Ez egy nagyon jó kérdés, bennem akkor nem vetődött fel egyébként, mert szerintem sokat magammal csak azt néztem, hogy hopp, már megint kiegyenlített a Newcastle, nem villok mondjuk, de az neki is összejött. Egyébként Mark Hersley szokott nagyon sok mindenre reagálni. Érdemesebb nézni, hogy Twitteren kitette ebben kapcsolatban, mert ő egy nagy megmondó lett például bíróként, és sokszor szembe megy a döntésekkel.
Csak itt azt nem értettem, hogy azt miért nem vizsgálták. Tehát ugye értem én, hogy gólhoz vezető akció, de hogyha nem gólhoz vezető, hanem 11-eshez vezető akcióként beszélünk arról az esetről, akkor szerintem az egy tiszta 11-es. Tehát, hogy az ott el se talált a labdát Kabak lényegében.
Igen.
Jó,
igen.
Azzal lehet vitatkozni, hogy Alexander Arnold lökése is már egyébként erősen határeset volt előtte, de azt szerintem mindenképpen. Manchester United, mit éreztetek, amiközben láttátok ezt a Leeds elleni produkciót, hogy ennyire nem fontos. Most itt az egyébként sokkal lényegesebbnek tűnő Európa Liga trófea szerzés lehetőség előtt, és a második hely bebiztosítása már azért nagyjából folyamatban van. E között egy ilyen Leeds elleni meccs?
Hát szerintem a United kétarcúságát tök jól megmutatja a Leeds elleni két mérkőzés a bajnokságban. Mert ami volt az Old Traffordon, az egészen brilliáns volt a kezdéstől indulva, gyána perc után már 2-0 volt. Hát ehhez képest itt van ez most vasárnap. Nyilván a prioritási sorrendben sejtik, hogy nem lesznek bajnokok, ez is ott lehet tudat alatt. De azért a United továbbra is netsz, hogy többfrontos küzdelemben mire megy majd, hogyha a BL-ben vesz részt megint, és azért ez megmutatja szerintem, hogy még bőven van munkája Solskjaernak.
Bruno Fernandest, de bocs, mondjad!
Nem, csak azt teszem, vagy tenném ezt hozzá, hogy nehogy már a csütörtöki Európa Liga meccs legyen kifogás egy szombati vagy vasárnapi bajnokinál. Szóval szerintem, hogy a kedszerda BL van, az oké, de a csütörtöki Európa Liga meccsre így van egy hétfő kedszerdát felkészülni, és azt szerintem már elég kell, hogy legyen, hogy ne ez legyen a kifogás.
Azt kijelenthetjük egyébként, hogy így, hogy azért tényleg azért elég valószínűnek tűnik, hogy megvan a második, a bajnokok ligája kvalifikációról nem is beszélve, tehát hogy ott az már gyakorlatilag szerintem egy lezárt ügy. Az Európa Liga trófea megszerzése innentől kezdve a United számára a legfőbb cél?
Hát Solskjaernak bármilyen kupa jól jönne, most erre nyilván az Európa Ligában van esélye. Papíron a United a legjobb csapat ebből a négyesből, hogy ezt ki tudja vinni a pályára, az már érdekesebb kérdés. Elvileg, amikor a 2000-es években játszott a United a Rómával, még a BL emlékeim mind a kétszer negyed döntőben, én nekem ott nem volt kérdéses, hogy a Manchester United ki fogja verni a Rómát.
A híres Ferguson Spalletti borozgatás. Azt mondta Spalletti, hogy kicsit megvezette őt Ferguson ezzel a kis bor meghívással, mert azért kaptak hetet. Na,
aztán volt De Rossinak büntetője is az Old Traffordon, nagyon sikeres formában egy évvel később. Tehát elvileg meg kéne, hogy legyen ugyanez a tudáskülönbség, és ezzel együtt érzek azért veszélyt a Unitedre nézve, nem csak azért, mert mondjuk a Başakşehir is meg tudta tréfálni a csapatot. Stabilabb tavasszal a United, de azért a Róma trükkös, annak ellenére, hogy a hírek nem biztos, hogy segítek azért őket.
A Villarreal-ról majd mindjárt beszélünk Krisztel is egy kicsit bővebben, de hogyha ugyanígy teszem fel a kérdést, mint ahogy a United kapcsán, az Arsenal-al kapcsolatban, megmenthető ez a szezon egy Európa Liga döntővel, mondjuk?
Döntően nem biztos, hogy győzelemmel szerintem igen, mert akkor el lehet mondani a játéktan megint kupát nyert.
És BL induló.
És tovább, tehát ez a lényeg, hogy ott lesz a nemzetközi porondon, visszavezeti az Arsenalt a BL-be, nem a Wengeres módon, de megcsinálja azt, amit Wenger nem tudott például. Tehát Wenger 2000-ben olyan fokupa döntött bukott büntetőkkel a Galatasaray ellen, ahol azért egyértelműen az Arsenal volt az esélyes, jelbe verte ki a Leeds-et a Galata. Utána volt az elbukott BL döntőjük, ugye 2006-ban. És pont érdekes, hogy a Villarreal volt az elődöntőben egyébként.
Nem Emerivel.
Viszont csak egy apróság még, hogy azt, hogy nézzétek vissza, Rikernek ki, hogy a 11-esét, zseniális rendezői munka volt, mint egy akciófilmet láttunk volna az arcközeliekkel, és aztán Arsenal örömmel. Szerintem most is Arsenal öröm lesz, és talán nem ilyen drámai körülmények között.
Na hát még itt, ha már angol csapatokból kettő is van a Bajnokok Ligája elődöntőjében, akkor arra mindenképpen próbáljunk egy kicsit előre pillantani. Valami lehet majd ezzel a Real Madrid Chelsea-vel?
Most kell egy jó kitérő választ adni, hogy majd az idő eldönti. Szerintem egyébként nem, mert mivel szoros lesz, nyilván nem lesz vélhetően egy 5-5 vagy valami 4-3, de szerintem pont ezért lesz izgalmas. Picivel a Real elvileg jobb kéne, hogy legyen, hogyha a védelmét nézed nevek alapján. Az más kérdés, hogy ki tud játszani, ki nem.
Bocs, földobok valamit. Nekem ez most a hétvégé jutott eszembe, hogyha végignézzünk a két csapat kezdő csapatán, a Real Madrid és a Chelsea kezdő csapatán, van-e olyan poszt, ahol ti a Chelsea-s változatot választanátok? Én nekem Courtois jobb kapus, mint Mendy, a Real Madrid védelmének mindenét tagja, Chilwellnél is szerintem jobb Ferland Mendy, a hogyha Carvajal van, akkor ő is jobb hátvéd pozícióban.
Kanté?
Kanté talán.
De hát az sem legált. Nem egyértelműen jó.
Nyírót nem feltétlenül cserélni emlékeim. Szóval van olyan a 11 posztból, ahol azt mondjátok, hogy egyértelműen a Chelsea erősebb?
Lehet, hogy a 12. poszton. Bár tehát nem fogok egy háromszoros VL győztes edzőt kritizálni, mert Zidane szerintem borzasztó racionális dolgokat csinál, amit itt láttam tavasszal a Realból. Tehát iszonyatosan jól fogja meg a momentumokat egy-egy kulcsmeccsen belül, gondoltunk a klasszikóra is akár, vagy a Liverpool elleni első meccsre. Viszont azért Tuchel, én nagyon jó véleménnyel vagyok róla, vezetett már BL döntőbe csapatot, meg látunk olyat is, hogy egy esélyesebb helyzetből nem tudott tovább menni, mondjuk a Manchester United PSG-re lehet gondolni 19-ből. Most egy kicsit a Chelsea van a Manchester United helyében a 2019 tavasziban. Látok rá esélyt, hogy Tuchel azért ott be is van a döntőbe, és Di Matteo után egy talán rendszer szintű edzővel is odaérjen a Chelsea az első helyre.
Ja, hát azért ott a szélső posztokon nem áll olyan nagyon jól a Real Madrid. Tehát az Asensio Vinicius Junior páros, vagy hogyha Iszkót nézzük, nem egyértelműen jobb, főleg, hogyha Havertz-el vetjük össze, főleg, hogyha Mason Mount-tal vetjük össze, és hát még egy... Az majd kiderül, ott lehet a meglepetés, de hát azt majd Krisszel szerintem még kibeszéljük, hogy ő ezt hogyan látja, meg a középhátvéd poszton sem mondanék egyértelműen ítéletet, de hát ugye ez egy csapatjáték.
Viszont ugye... Van egy másik párharc, ott a Manchester City és a Paris Saint-Germain találkozik, először majd Párizsban játszanak, és hát ugye van azért a Guardiola-Pochettino párharcnak is egész szép múltja.
Van egy szép múltja, és az az érdekes, hogy a Tottenham a BL döntőzött, ugye elég emlékezetes módon kiverve a Cityt, akkor azért nem feltétlenül a Pochettino iskolával jutott el a döntőbe az a Spurs, és azért láttunk ebben a sorozatban is, hogy nem álomjáték, hogy nyújtott a PSG, mondjuk a barcelonai visszavágó érthető nagy előnyük volt, de ott azért elég szépen, talán azt mondom, hogy csalták a futball, de azért nem tettek bele sokat, az volt a lényeg, hogy meglegyen, és City ellen nem biztos, hogy ez bele fog férni. Én ott a City-t érzem erősebbnek, korábban én a Bayern-t gondoltam volna, a Lewandowski féle Bayern-t, hogy ennek a BL-nek a legnagyobb esélyese, de most már a City-t tartom, szerintem Pochettino egy nagyon nagy bukfenc lehet ez a beugró szezon. BL elődöntővel nyilván árnyalt, de azért látjuk, hogy a francia porondon is még küzd az aklimatizációval.
Küzd, de szerintem most már azt lehet mondani, hogy a bajnoki címet is akár behúzhatja a Paris Saint-Germain. Azért nyilván itt van egy ilyen átmenet. Ha itt a meccsképére gondolunk, akkor ti mit vártok, mire számítotok? City dominanciára és a Paris Saint-Germain elképzelhető, hogy Mbappéval és Neymarral a solajban vár a lehetőségre?
Nagyon gondolkozom, és nem tudom a választ, hogy megengedheti-e magának a PSG azt, hogy még 60%-nál többet legyen a Citynél a labda, de hát pont amiből kiindultunk, hogy elég pragmatikus Pochettino, amikor ott van a célhoz egyre közelebb, úgyhogy...
Kérdés, hogy el tudja hitetni mondjuk egy Neymarra, hogy ez a pragmatizmus ez valóban a kellő eredményre vezethet.
Nek, hogy elég maszkíve a PSG védelmehez.
Láttunk már olyan Neymart, aki beállt a sorba, és láttunk már olyan Neymart most a Bayern ellen, aki védekezett, és ugyanúgy megharcolt, ezért nem hiszem, hogy az első meccsen már ki tudná olvasni a Cityből azt, vagy ki tudná szedni a Cityből azt a Paris Saint-Germain, hogy ők birtokolják a labdát, és ők kezdeményezzenek.
Azt nem muszod megállni, hogy tippeljél itt Bajnokok Ligája és Európa Liga döntőre egyet, úgyhogy ezzel fejezzük most be.
Egyet bevállalok, nem lesz kínangol finálé mind a kettőben.
Na, hát ez már egy nagyon bátor vállalás, mert egyébként az Európa Ligában azért ezt mutatja a papírforma. Nyilván itt Chelsea is, ahogyan beszéltünk róla, lehet, hogy talán minőségben egy kicsit kevesebb a Real Madridnál, de hozzáadott értékben elképzelhető, hogy több az, amit Tuchel hozzá tud tenni.
Ha a Conteokat nézzük, bocsánat, én majd kíváncsi vagyok arra, hogy a Varnál hogyan ítélnek a Real Madrid lehetőségeinél, de ez nyilván csak a rossz indulat.
Hát igen, a Real Madrid nem szereti az UEFA jelenállás szerint. Majd meglátjuk, hogy ennek mennyire lesz bármifajta megnyilvánulása ezen a meccsen. Áli, nagyon szépen köszönjük, a teljes eredményben, és mi pedig mindjárt folytatjuk.
És a mai második és egyben utolsó vendégünk Matusz Krisztián. Sok témánk van a spanyol bajnoksággal kapcsolatban, mégis egy egészen érdekes dologgal kezdeném ezt az egészet. Én életemben olyat még nem láttam, hogy egy játékvezető lefújja a mérkőzést, a játékosok elvonuljanak a dolgukra, majd aztán rájöjjön a reklamálókat halva látva, hogy ennek a meccsnek még tovább kellett volna tartania. Ez történt a Sevilla Granadán, ahol 4 percet hosszabbított a játékvezető, ezt ő is tudta, hogy ennyit hosszabbított. A saját magyarázata szerint, De Burgos Bengoecsának hívják egyébként az urat, saját magyarázata szerint elromlott az órája, és ezért a 4 perc helyett 3 percnél lefújta a hosszabbítást, 2-1-re nyert a Sevilla, pont.
De... És ez az ivós játék, hogyha mi látunk ki, akkor lehet inni. Sajnos nem tudják kortolni egyébként, én sem látom.
Nem, én sem.
De levonulnak a játékosok, elkezdik levenni a cipőiket, volt, aki már az öltözőben volt, és a reklamálók hatására még visszahívta őket egy percre, de úgy hívta őket vissza, hogy ilyen 10-15 percet még készülődtek azok, akik ugye levonultak. Tehát, hogy újra bekötni magukat, újra visszajönni a meccsbe, és úgy ugye szerencséje volt De Burgosnak, mert nem lett újabb gól, és gyakorlatilag így eltussolta szépen az ügyet. Azt nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha egyenlít mondjuk a Granada, és a Sevilla most nem 3 pontra van az Atlético-tól, hanem mondjuk 5-re.
Tibi a játékvezetés gurúja hármunk közül, tehát nem tudom, az ide vonatkozó szabály az mit mond.
Hát, de... Figyelj, egyébként láttunk, szerintem már mindannyian láthatunk olyan meccset, hogy nem kötelező betartani a bemutatott perceket a játékvezetőnek. Tehát, hogyha ő úgy
kevesebb dönt, hogy nem lehet. Kevesebb nem lehet. Tehát hosszabb lehet, legjobb tudomásom.
Ezt soha nem láttam, hogy ilyet
egyébként. Több legyen, hogy serélnek. Szóval nekem az a furcsa, hogy hogyan hibásodott meg ez az óra. Tehát, hogy egy perccel kevesebbet mutatott, vagy többet, bocsánat. És ha nem hibásodott meg ilyen módon, hanem teljesen eltűnt mondjuk minden, akkor megtippelte, hogy most elhetetlen a 4 perc.
Nem számolt magában.
Igen. Jó, most ne szóljatok hozzám, mert eltévesztem.
63, 64, 64, 6 most.
És akkor bezavarták.
Hát nem tudom, tényleg teljesen érthetetlen. De azért is tényleg olyat nem látunk, olyat látunk főleg Angliában, hogy bemutattak 4 percet, és lett belőle 9. De olyat, hogy olyat sokszor látunk egyébként, hogy pár másodpercek korábban lefújja. Azért gondolom egyébként, hogy műhibát nem vét akkor, hogyha korábban fújja le, akár egy perccel is. Szóval azt nem hiszem, hogy megtámadhatta volna bármelyik csapat. Azért itt a megoldás sokkal inkább azt gondolom, hogy az lett volna, hogy jó, bocs, ne haragudjatok, elnéztem, és akkor utána ennyiben hagyni, mint ezt a nevetséges egy percet játszani.
Igen, szerintem így nagyobb hírverést csinált neki. Tehát mi már ott azzal számoltunk, hogy vége a meccsnek.
És mi például ezzel foglalkozunk, miközben egy csomó, ennél sokkal érdekesebb téma van.
Szuperliga például, az is igazából véget ér, de nem tudtuk, hogy lefújták-e, vagy most akkor hát, mi van. Na.
Szerinted véget ért.
De mi, te mit tudsz, amit mi nem?
Hát, amit Perez mond. Hát én, ő az irány mutató számomra. Tehát, hogy azt mondja, hogy
mentorodnak,
és a többiek sem léptek ki. Igen, hogyha majd egyszer elnök leszek, klubelnök, akkor ezen a nyomvonalon szeretném én is építgetni a karrieremet.
Igen, az elmúlt 10 évben arról beszéltünk, hogy két csapatos a spanyol bajnokság, aztán tartja a szavát Perez, most már tényleg két csapatos ez a bajnokság.
Állítólag ugye a Juve sem adott még hivatalos választ a kilépésével kapcsolatban, legalábbis Čeferin a büntetések mértékének meglebegtetésekor ezt említette, meg hát ugye amúgy is Agnelli a bődjében van. De azért Pereznek a legutóbbi interjújában volt egy-két érdekes gondolata, nem? Mondjuk mindegyikben van, csak hogy ez nem ért véget, csak átgondolják, mindenki átgondolja, meg a kormányzati UEFA összeesküvés előtte, hogy 40-en voltak a Chelsea stadionnál, de tudjuk, hogy kiküldte oda őket. Ha jön török csapat, az is jó, megfontoljuk, mi van?
Igen, ami mindig feltűnő ezeknél az embereknél, ugye, hogy nincsen olyan, hogy ők ne tudnának valamit, vagy valamiben ellennének 100%-ig biztosak, és Perez is folyamatosan hangsúlyoz, hogy ő minden kézben van, és ő mindent tud. De azért ez csak jelez valamit, nem? Tehát ezt beszéltük már Márkus Ádival is, hogyha ennyire ragaszkodik hozzá Perez is, hogyha ennyire azt mondják Laportáék is, hogy ő tagjai ennek továbbra is, ennek a szuperligának, és történelmi hiba lett volna, hogyha nem csatlakoznak hozzá, akkor továbbra is óriási lehet az a pénzügyi gond, meg a hiány, nem?
Bocsánat, én annyival azért megértem Perez álláspontját. Most azzal együtt is, hogy persze itt jókat kacag mindenki a világon azon, hogy ő még köti az ebet a karóhoz, hogy amit talán mondtam is az egyik műsorban, hogy ez teljes nonsensnek gondolom, hogy egy magát komoly nemzetközi brandnek, klubnak, teljesen mindegy gazdasági társaságnak vélő valaki aláír belépő papírokat egy az egyébként világ megváltónak szánt tervbe, és utána két nappal később kihátrál onnan, mondván, hogy úgy, ja, tényleg nem is gondoltam, hogy ez ilyen fontos ez a játék másoknak, meg úgy változtatja meg a véleményét, hogy az gyökereiben eltér attól, ami mellett hitet tett két nappal korábban. Szóval nem mondom, hogy az a jó taktika, amit Perez csinál, hogy ő még itt mindig ezt életképes elképzelésnek tartja, de valahol azért megértem az ő felhordadását.
Ebben igazad van, tehát hogy így kiugrani. Azon gondolkodtam, hogy ugye maradtak bent kettel, hárman, mindegy, kinek fizetik majd meg a büntetést a kilépő csapatok, amik ugye elvileg szerződésben foglalt számok. Pereznek? De azért maradtak bent akkor valószínűleg ők is Laportával.
Igen, ez volt az
egyik. Akkor sokkal kevesebb felé osztik az összeg, tehát ez tök jó egyébként.
Igen.
Ez volt az egyik meredek állítás, hogy Perez azt mondta, hogy nem léptek ki még hivatalosan a többiek, mert nem fizették be az ezzel járó büntetést. Nyilván itt a jogászok nem alszanak másfél hete, se az UEFA-nál, se pedig a csapatoknál. És az is egy meredek dolog szerintem, hogy...
Az újságírók se sokan, csak úgy halkanják.
De hogy nem félnek Perezék attól, hogy ezzel az UEFA komoly büntetést szán akár a Barszának, akár a Reálnak.
Perez előre menekül most, nem? Kicsit úgy érzem, hogy bár azt hozzáteszem, hogy Zidanéknak már olyan kérdésekre is kellett válaszolni a holnapi, tehát keddi BL mérkőzés előtt, hogy elképzelhető, hogy a Real Madrid nélkül indul majd a következő BL szezon, mert hogy ilyen büntetés is benne van a pakliban akár. Ugye Čeferin most nagyjából azt engedte sejteni, hogy az angol csapatok, amelyek először reagáltak, enyhébb büntetést kapnak majd, az utána kilépők valamivel komolyabbat, és akik bennmaradtak, hú, azoknak jaj.
Hát ki tudja, hogy így lesz-e, azért szerintem eléggé patthelyzet van. Tehát, hogyha valaki ebből ki akar lépni, akár az UEFA, akár a nagy csapatok, akkor az nem megy csak ilyen egyszerűen, hogy egyik pillanatról a másikra így kidőlnek.
Nekem az a furcsa, egyébként a Real Madrid elképzeléseiben, Perez elképzeléseiben, hogy miközben Alabáról beszélünk, akinek azért nagyon komoly fizetést ajánlott a Bayern München, de nem fogadta azt el, mert többet akar keresni, miközben arról beszélünk, hogy Mbappét még mindig akarják a hírek szerint, és ahogyan ti is említettétek, úgy hírlik, hogy nem fogadta el a Paris Saint-Germain legújabb szerződési ajánlatát, ő menne inkább Madridba majd. Szóval, ha ilyen elképzeléseik vannak, akkor pénzhiányról beszélni ezzel párhuzamosan nekem visszás. Persze megvan a hiány, ez a pénzhiány, ez kétségtelen, csak meg, hogy építkezni is kell, csak nehéz összefésülni ezeket az elképzeléseket ezekkel a problémákkal.
Megy a matek a háttérben, ahogyan a bajnoki cím kapcsán is. Azért a Real Madridnak most beszéltük azt, hogy nehéz a sorsolása, de ez furcsa volt talán egy kicsit, hogy a Betis ellen már megbotlott ez a csapat, és ugye a Sevillával még játszik a Real Madrid. Most itt a bajnokok ligája az mennyire lehet mencsvár, vagy mit jelent ez a Chelsea elleni meccs, és mit jelent a bajnokság idén a Realnak?
Szerintem mindkét fronton a lehető legtovább akarnak harcolni, tehát ez nem kérdés.
Ja, azt hittem nem.
Na, de a tanul, szóval. Szóval, ami nekem, és szerintem nekik is nagyon fontosnak tűnik, hogy a középpályán végre újra összeálljon Kroos, Modric és Casemiro, mert legutóbb emlékeim szerint a Liverpool elleni visszavágón játszottak ők hárman egymás oldalán. Aztán ugye Casemirónak volt eltiltása a bajnokságban, Kroos megsérült, Modric egyedül volt, Iscoval, meg nem is tudom, Asensio, Rodrigo lépett mellé hátra, a Hetafe elleni mérkőzésen meg is lett annak a böjtje már azon a meccsen. Ugye nem volt akkor benzema sem. Hát Modric aztán hátsérülés szenvedett, emiatt nem játszott a Cádiz elleni mérkőzésen. Úgy volt, hogy örüljenek, hogyha játszik a Chelsea ellen. Ehhez képest nyilván némiképpen kényszerűségből is, most a Betis ellen ott volt a kezdőcsapatban. Nem tudom, hogy mennyire fáradtság, vagy mennyire ez a hátprobléma annak az oka, hogy most gyengébben teljesített, mert az elmúlt időszakban, akár még a Hetafe elleni mérkőzésen is, szerintem a jobbak közé tartozott. Az, hogyha Benzema rendben van, rengeteget jelent számukra, ez a Cádiz elleni meccsen abszolút megmutatkozott szintúgy, de én azt hiszem, hogyha ez a középpálya, még akkor is, hogyha Valverde, aki egy angol csapat ellen nagyon jól jönne, akár csereként is, nem bevethető, szóval ha ez a középpálya összeáll, az növeli az ő esélyeket, mind a bajnokságban, mind pedig a Chelsea elleni párharcban, ami pedig jelentősen növeli.
Még azt azért ne feledjük el szerintem, hogy egyrészt ugye eléggé most a körülmények között játszották ezeket a meccseket, ami fizikailag egész biztos, hogy sokat kivesz a játékosokból, akár a Barcelona elleni meccsről, akár a tegnapi Betis elleni mérkőzésről beszélünk. Ömlett az eső egyébként, ezt már többször mondtam, hogy Krisznek is ma említettem, hogy lenyűgöz az, ahogyan az a Valdebebaszi harmadosztályú pálya el tudja nyelni ezt a csapadék mennyiséget, amit elnyel. Hát tegnap még a 75. percben, vagy tegnap előtt szombaton is még a 75. percben is úgy pattam föl a labda, mint hogyha száraz lenne a gyep. A másik pedig ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem itt akár a Chelsea elleni mérkőzésre vetítve az egyik legfőbb érdekesség a Real Madridben, hogy milyen üzen biztosan hozta azt a 3-0-0-át, ami ugyanannyira lehet riasztó, mint amennyire bizakodással töltheti el a Real Madrid híveket, meg Zidant.
Hát ez volt júniusban.
Igen, csak akkor egy nullákat hozott.
Benne volt ezekben a meccsekben is egyébként az 1-0 akár. Tehát, hogy ez tök ugyanaz a megközelítés, nem? Mint amit akkor láttunk.
Abszolút. Egyébként a Valdebebaszi gyepszőnyeg és Zidant törölközője, amivel a fejét törölget. Ilyenkor nyeli el hasonló mértékben az esővizet.
Jó, de egyébként, bocsánat, az egy tök jó nosztalgikus élmény minden alkalommal, amikor látom, hogy Zidán fején hogy folyik a víz, mert játékosként ugyanígy történt. Tehát az első másodpercről kezdve, mint hogy egy ilyen kancsót öntöttek volna a fejét, és arról jön el a víz. De ugyanez az érzésem volt, hogy ott törölgette az arcát, hogy hát, mintha még focizna.
Szóval visszatérve a Real teljesítményére, azért azt ne feledjük, hogy bármennyire is botladozott most az utóbbi időben fokhíjas összetételben, de 17 tétmeccs óta nem kapott ki. Tehát január 30-án veszített legutóbb. A legutóbbi 4 mérkőzésén nem kapott gólt. Tehát azért, és Courtois szenzációs számára, meg azt hiszem, hogy alapvetően is különleges párharcás ez a Chelsea elleni. Tehát, hogy megvannak az erények, egy picit az riasztó szerintem a párharc szempontjából elsősorban, hogyha a Chelsea erényeit vesszük, ott is szembeötlő, hogy mondjuk egy West Ham elleni mérkőzés kilóg a sorból, de hogy elvétve kapnak csak gólt. Ugye azt a legutóbbi 3 tét mérkőzésen egyszer
sem. Ez Brom ellen lóki, bocsánat, a West Ham ellen nem kaptak.
Nem, még előtte a...
West Brom.
Ja, az a West Brom volt?
Így van.
Aha, azt hittem, hogy kétszer játszottak a West Ham-mel, valamiért az volt a fejemben.
Kétszer játszanak egy bajnokságban, de egyszer összevetszett tavasszal.
Ja, köszönöm. Szóval a West Brom megszórta őket, de az összes többi mérkőzésen azért nagyon-nagyon stabilak voltak hátul, és hát hasonló erényeket vonultat fel ez a két csapat, úgyhogy nem biztos, hogy a gólzáporos mérkőzések várnak ránk ebben a párharcban.
Szerintem maradjunk az 1-0-áknál. A Sevillának 9 van már ebben a bajnoki szezonban. Ez nekik van ugye a legtöbb az egész bajnokságban. Imádom ezt a témát, mert akárhányszor előkerül, hogy a Sevilla bajnok esélyese, ugye mindig az van, hogy na, most aztán, és már idén is előkerült. Nem egyszer, szerintem 2-3-szor volt olyan forduló, vagy forduló közben, hogy közel voltak, de azért ez még mindig nagyon messzinek tűnik, hogy ők bajnokok legyenek, vagy az első háromba beférjenek, nem? Vagy Krisz, nálad, hogy...
Olyan messze vannak, hogy egy pontra vannak a Real Madridtól. Tehát,
ez tény.
Hogyha ezt vesszük, akkor nem. Egyébként még mindig nehéz elképzelni, inkább így fogalmaznék. De hogyha megnézzük, érdekes, hogy miközben a Real Madridnál látszott, hogy most hirtelen kevesen lettek. A Barcelonánál is egyszer-egyszer felütötte ez a probléma a fejét. Az Atletico Madridnál is azért most kiestek legutóbb 3-4-en, és már alig ültek a padon. Addig a Sevillánál annyira mélynek tűnik ez a keret, és előlépnek olyan játékosok, akik tudnak segíteni. Most éppen Rakitic rúgott egymást követő két mérkőzésen gólt. Ugye Nesirire stabilan lehet építeni. És tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy erénye ennek a csapatnak, mind a mellett, hogy tényleg sok meccset hoz le 1-0-ra, Bono szenzációs, tehát ez a négy kapus, azoknak a csapatoknak a kapusai, amelyek a bajnoki címért küzdenek, egészen extrát nyújt az egész szezon folyamán, mindannyian.
Pedig pont Rakitic az, akire azt akartam mondani, hogy Papu Gomez érkezésével, mint hogyha neki befellegzett volna. Hát az, hogy a hétvégén 11-esből lőtt gólt, az már számomra jelzésértékű, de amúgy sem érzem őt első számú, vagy már kezdőjátékosnak, mert a középpályán Papu az első választás talán.
Szerintem nem. De rotálja őket. De tényleg, most ezt most nem csipkelődésből mondom, én nem így látom. Rotálja őket, tehát nincs az, hogy Rakitic kihagyhatatlan, ez kétségtelen. Mm-hmm. De pont ez az, amire beszéltem az előbb, amire utaltam, hogy elég mély most a keret, és képes forgatni úgy a csapatát Lopetegi, hogy az idény végéig kitartson a lendület. Tehát azt veszed, hogy a legutóbbi 8 bajnokiukból 7-et megnyertek egy döntetlen mellett, az azért egészen elképesztő sorozat. Most megnéztem a 2021-es eredményeket. A Sevilla, ha itt felállítanánk egy tabellát, akkor Spanyolországban a második lenne. Ha jól mondom, akkor 2 ponttal a Barcelona mögött. Tehát egészen extrát nyújtanak.
Na de Krisz, akkor most bajnok esélyes a Sevilla?
Nem, de a dobogóra akár odaérhet egyébként, hogyha nyilván a Real elleni rangadó ezt nagyban meghatározza majd, de hogyha mondjuk az Atletico nagyon sokat botladozik, ha a Real Madrid elhullajt kettesével pontokat, akkor benne van a pakliban.
Ami viszont ez jutott eszembe egyből, hogyha az Atletico sokat botladozik, tehát azért itt már talán többről van szó, mint botladozás, sok inkább föltállás.
Hát most volt két olyan meccsük, érdekes módon az a két meccs, ami nem volt sem Luis Suárez, sem João Félix, sőt Lemar sem, aki az utóbbi időben azért rendszerint játszott és jól játszott, hogy megszórták az Eibart 5-0-ra, aztán megverték az USK-t 2-0-ra, de úgy, hogy 12 kaput eltaláló próbálkozásuk volt, 17 kísérlet, tehát azért nem a véletlen műve volt az, hogy szereztek gólokat azon a mérkőzésen. De összességében a szezon második felében az eddigi 14 mérkőzésen 23 pontot szereztek. Ha ezt összevetjük az első 19 meccsen szerzett 50 pontjukkal, akkor ég és föld a különbség. Tehát vannak játékosok, akiket csapágyasra hajtott, Simeone, valahogy ő abszolút fixen ragaszkodik az éppen aktuálisan legjobbnak tartott csapatához, amiben azért be lehet kerülni, ki lehet onnan kerülni, de Trippier, ha bevethető volt, mindig játszott. Koke másodperceket hiányzott, egyszer volt eltiltva, akkor kipihenhette magát. Savic a mezőnyjátékosok közül az összes tétmeccset figyelembe véve a legtöbbet játsza az Atletico Madridban. Ugye Jimenez is azért nem játszik, ha nem játszik, mert sérült, vagy most éppen eltiltott. Tehát, hogy vannak olyan labdarúgói, akik iszonyatosan sok időt töltöttek a pályán, és lehet, hogy most fizetik meg ennek az árát.
Te tudsz erre valami évkézláb magyarázatot adni, hogy igazából az Atletico-ra is jellemző, a Barcelonánál is nagyon sokat látom ezt, hogy nem tudják végig ugyanazon a szinten végigjátszani a meccseket. Tehát az Atletico-nak is vannak szinte minden meccsen jó, nagyon jó periódusai, amikor közel vannak a gólhoz, amikor tényleg oda nyomják az ellenfelet a kapuhoz, de ugyanez igaz a Barszára is, és talán ezért ilyen kiegyenlített most idén a spanyol bajnokság, mert mindegyik nagy csapat ilyen, hogy meccsen belül is képes a csúcsról a völgynek a legaljára lezuhanni.
Szerintem nagyon jó példa volt az Eibar elleni mérkőzés az Atletico Madridnak, erre, amit mondasz, csak éppen ellenkező utat jártak be. Tehát ott eltelt úgy fél óra a mérkőzésből, hogy kapura lövési kísérletük sem volt, hogyha jól emlékszem. De az biztos, hogy nem találták el az ellenfél kapuját. Aztán egy szöglet után gólt szereztek, és egyszerűen beindultak. Tehát, hogy olyan lendületet vettek onnantól kezdve, hogy megjelent a kreativitás a játékban. Lehet, hogy nyíltak területeik nyilván attól függően, hogy mi az eredmény, ez befolyásolja azért az adott csapat játékát. De sokszor valóban az Atletico Madridnál, bár nagyon sok kreatív játékos van, mégis az előrejáték hiányosságai kiütköznek mostanában. Az, hogy mérkőzésen belül vannak ilyen hullámzások, szerintem az nem különösebben meglepő, meg a Barcelona most a Villarreal elleni meccsre gondolunk a hétvégén, és azért lelépett a gázpedálról, 10 ember ellen is próbált energiatakarékos üzemmódban 3 pontot szerezni.
Tartadék voltak a BR.
Könnyű ez így. Igen, két angol csapattal. Kétszer annyi, mint a spanyol.
De azért a Barcelonának is nyilván van még hátra számos fontos mérkőzése, csütörtökön is játszanak, hogyha azt megnyerik, akkor már nem csak a vesztett pontok tekintetében állnak az élen, hanem a tabella élére ugranak. És nem néztem meg, nem tudom, mikor volt erre példa, de amikor az Atletico Madrid egyszer-kétszer nem az élen éjszakázott a közelmúltban, akkor az azért volt, mert éppen a Real Madrid férkőzött be elé. Tehát a Barca iszonyatosan régen volt már első. Azért gondolom, hogy talán nem a jövő évi BL szezonra, hanem a Granada elleni mérkőzésre spóroltak egy picit.
Így van, az is a hétközben lesz, amúgy tényleg ezt el is felejtettük. Tehát még egy ilyen rossz szezonban is összejöhet a dupla a Barcelonának. Szerintem hagyjuk most ennyiben a témát, aztán még visszatérünk biztosan erre, mert az az 5-6 mérkőzés, ami hátra van, ugye? 5?
5 van még, igen.
Már csak 5 forduló van hátra a spanyol bajnokságból, az még mindig sok, és akkor majd a Barca Atlétikónál is beszélhetünk erről, úgyhogy Krisz, köszönjük, hogy itt voltál, és beszélhettünk kicsit a spanyolokról is. A jövő héten jövünk, addig is iratkozzatok föl, Krisz, te is iratkozz föl Spotify-on, meg Google Podcast-on, meg
Apple Podcast-on. Ha még nem tetted meg. Ja, bocsánat, még mielőtt itt az ilyen utolsó utáni kérdés, hadd kérdezek már egy Villarrealról, mert ugye azt ígértük, hogy ott az Arsenal kapcsán azért megnézzük a spanyol oldalt is. Egyrészt azt, hogy Emery számára ez pontosan mit jelenthet, akár lélektani szempontból, meg akár egy presztízs értékben. Másrészt, hogy a Villarreal mennyire elképzelhető, hogy képes lesz akár itt az Arsenal elleni elődöntőben jól teljesíteni, akár hogyha az sikerrel veszik, akkor egy Manchester United vagy Róma elleni döntőben.
Nagyon furcsa helyzetben van szerintem a Villarreal, mert ott van egy hármas versenyfutás a spanyol bajnokságban az ötödik helyért, a Betisszel és a Real Sociedaddal. Ugye azt nem engedhetik meg maguknak, hogy ott lemaradjanak és hetedikén zárjanak. Nem akarnak ők az új ligában, a konferencia ligában szerepelni, minimum az Európa ligában. Ugyanakkor ott van az Európa liga, amelynek a megnyerésével, nyilván ez egy nagy falat azért, figyelembe véve a mezőnyt, ennek a megnyerésével a bajnokok ligája indulás is elképzelhető lenne. Úgyhogy két felé kell koncentrálni, Emery nyilván kicsit elnyomja magában, vagy legalábbis kifelé ezt mutatja az Arsenallal kapcsolatos gondolatait. Én egyébként az Arsenallal szemben elképzelhetőnek tartom a Villarreal továbbítását, aztán lehet, hogy jól megszórják őket, és
de nem az a nagyon megszóló csapat az Arsenal.
Nem, és nyilván a Villarreal sokat birtokolja a labdát, ez egy jó helyen van náluk, de általában saját térfelükön, egyébként meg Parejo is mélyebben játszik, de hogy van ebben a csapatban spiritus, ugye Gerard Moreno ragyogó formában van, most a Barca ellen Csukó ezek kitűnően játszott, ráadásul benne igen komoly sebesség van, tudott rotálni a Barcelona elleni mérkőzésen, azért néhány ember pihent, úgyhogy én látok bennük spirituszt, abszolút.
Alberto Moreno játszott, abba gondolj bele, Tibi.
Azt a mindenség. Ezt nagyon régen láttam már, mert Angliában viszonylag ritkán küldték őt pályára.
Igen, most meg volt egy keresztalak szakadása, úgy volt, hogy egész évben nem játszik, tehát az is csoda, hogy most kezdő volt először az idényben.
Igen. Úgyhogy így vár. Amúgy szerintem Villarreal Manchester United az esélyek alapján az Európa hát, Liga döntő.
Azt nem tudom, de benne van a pakliban vastagon, igen.
Hát 50 százalék. Ja nem, 25. Vagy, hogy... A 100 százalék, hogy Krisz fel fog iratkozni és lájkolni fogja a teljes terjedelem Facebook oldalát. Remélem, hogy ti is így tesztek. Jövünk a jövő héten. Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.